Kedves hallgatóink, folytatjuk közvetítésünket a Pesti Magyar Színházból. Márai Sándor, a gyertyák csonkig égnek. A színpadi játék második része következik. A helyszín változatlan, a tábornok vidéki kastélyának fogadószobája. A vacsora már befejeződött, Henrik és Konrád felállt az asztal mellől. A félig égett gyertyák fénye mellett a személyzet leszedi az utolsó terítéket.
Várj! Tábornok!
Hány éves voltál az utolsó vadászatom?
24.
Emlékszel mindenre?
Emlékszem, hát! Az egész környék az én emlékezetemből él. Olyan emlékezetem van, hogy akár a búcsúban is felléphetnék velem.
Mit akarsz a vadászattal?
Ez még az első kérdésemhez tartozik, az első, de lesz még egy-két kérdés, amire választ akarok tőle.
Válaszolni fogok.
Reméltem is. Még sötét volt?
Legalábbis nem volt teljesen világos.
A pillanat volt, amikor az éjszaka elválik a nappaltól és az alvilág a felvilágtól.
Úgy 4 óra tájt, júliusban.
Vadak és vadászok szeretik ezt a pillanatot, mert az erdőnek olyan erős vadillata van, mintha minden szerves élőlény ocsúdni kezdene. Titokzatos pillanat ez.
Te költő lettél, hogy akartál, nem katona.
Fent volt a veresdűrőn, a kocsi utolsó réhen, úgy 2 csapás.
A vadak ilyenkor indulnak a forrás.
Ilyenkor bizony, jól mondja távol, akkor mert szabiasak.
Ilyenkor az ember szívek sötétjében is történik valami, mert az ember szívnek is van éjszakája, tele indulatokkal, amelyek épp olyan vadak, mint a hímszarvas vagy a farkas szívében tomboló vadász indulatok. Mert egyforma ebben ember és állat. Előtted mentem.
Igen, emlékszem, előttem mentél, ez egy vadászat, most mit akarsz ezzel?
Megálltam, mert messze körülbelül 300 lépésre egy szarvas lépett ki a fenyők közül, és megállt a csapás szél.
Azóta se láttam, ahhoz fogható a szép vadat.
A vadász imitálja a vadat.
Észre bennünket.
Mert ellenkezőleg fut a szél.
Ketten voltunk ott az erdő közepén, te meg én.
Engem ne tessék ki, hogy itt
állok. Te ott nem számítottál. Ketten voltunk abban a magányban, ami az éjszaka, az erdő, a vadak és a hajnal magánya.
Igen, én elmentem a magányba, én tudom, hogy mi az.
Te is láttad a szarvas, körülbelül 10 lépéssel mögöttem álltál. A fenyők nem mozdultak a könnyű szélben.
Az a jó, nem ijeszti a vadat. A szél ijeszti a vadat, tábornok.
A vad állt mozdulatlanul, igézettem, mert a veszélyben mindig van egy kis vonzás és igézet is. Meg tudod mondani miért?
Mert az ember nem csak élni akar, minden áron nem, az ember meg akarja ismerni, és el akarja fogadni a sorsát minden áron. Még a veszély, még a pusztulás árán is, de csak az igazságot.
Néhány lépéssel mögöttem fölhúztad a fegyver ravaszát, azzal a halk és hideg kattanással, amilyet csak a nagyon nemes fém tud adni, mikor fölhúzzák a ravaszt, hogy megöljenek valakit. Erre a pillanatra remélem emlékszel.
Minden kattanásra emlékszem. Most már mindegyikre.
A százados rotát, a tábornok úr pedig le...
És akkor történt valami. Ezt a halk kattanást természetesen csak én hallottam. Megéreztem a mozdulataidat. Megéreztem, hogy felemeled a fegyvert, a válladhoz illeszted, és célzol. Az én fejem és a szarvas feje pontosan egy vonalban volt, egyforma magasságban emelkedett előtted, talán egy 10 centis rés lehetett a 2 célpont között, és akkor megéreztem, hogy a kezed reszked. Tudtam, hogy ebből az állásból te nem célozhatsz a szarvasra, a helyzet mindent elmondott nekem, elárult nekem abból, mi történik a hátam mögött egy ember szívében. Tudtam, hogy nem vagy jó puskás, elég a fejem félre rántani a golyó elsőjét a fülem mellett, és eltalálja a szarvas.
Van ilyen.
De tudtam azt is, hogy nem mozdulhatok, mert a sorsom ebben a pillanatban már nem a saját elhatározásaimtól függ. Valami megérett, valaminek be kell következnie annak rendje és módja szerint. Álltam és vártam. Vártam, hogy meghúzd a ravaszt és egy golyó megöljön a barátom fegyveréből. A helyzet tökéletes volt. Minden adott volt ahhoz, hogy tragikus véletlen következzék be. A szarvas ebben a pillanatban eltűnt a sűrűben, de lassan, nagyon lassan leengedted a fegyvert, mintha a levegő surlódása is elárulta volna a szándékaidat.
Elnézést, de képtelenség!
Amit a tárgyadokon
mondott, igen, ahol én álltam tisztelettel. Láttam, hogy a vadra célzott a százados úr.
A vadra?
Nem mondom, bekövetkezhet ilyenkor baleset. Volpán rá példa. Az előző fővadász is úgy halt meg, hogy belemozdult a barátja lövésébe, a vad elé mozdult. De hát ki tehet arról, nem?
Senki! Baleset. Igaz, Konrád? Baleset.
Meg aztán a százados úr meg a tábornok úr annyira barátok voltak, hogy itt senki
nem... Te is így gondolta?
Hát hogy gondolta volna a tábornok úr?
És mindenki sajnálta volna Konrád urat, mindenki feléje nyújtott volna résztvevő kezet, mindenki vele gyászolt volna, mert nincs tragikusabb lény a világ szemében, mint az az ember, aki valamilyen görög sorsparancs végzetes akaratából véletlenül megölte a barátját.
Jó, mondja tábornok úr, nincs az a görög barátság, amelyik ilyet eredményez. Pedig lenne a görög tengeri nép, azok barátkozósabbak. Én egyszer bulgáriban
tábornok.
Igen, tábornok.
Várakozzatok a kocsival.
Igenis, tábornok.
Mi szükséged volt erre a komédiára? Mi szükséged volt rá?
Ényelmetlen neked a vadászatról beszélni, igaz?
Nem lesz szembenézni magaddal. Nekem semmi nem kényelmetlen. Elkészültem én mindennel, mikor idejöttem.
Erre a vadász élményre is készültél?
Nem. Erre nem. Erre nem. Ezt nem hittem, hogy ezt te így őrzöd magadban.
Jó. Ha az embert a legjobb barátja akarja megölni.
Ez nem bizonyított. Ezt nem tudod bebizonyítani senki előtt, sem előttem, sem önmagad előtt.
A terv, amit kigondoltál, tökéletes volt, pontos volt, de kellett volna hozzá szarvas, csak hogy az megugrott. Pillanatokról volt szó, nem fordultam hátra. Pedig ha akkor az arcodba nézek, talán mindent megtudok.
Nem tudtál volna meg semmit.
Elindultunk lefelé. Nem fordultam meg, csak úgy a vállam fölött szóltam oda. Ezt elmulasztottad? Nem válaszoltál.
Nem válaszoltam.
A hallgatás beismerés volt. És a hajtóebédről is elszöktél. A hajtód jelentette, hogy visszamentél a városba.
Dolgom volt.
Most már tudod.
Nem tudod.
Aznap este még eljöttél hozzánk vacsorára, együtt vacsoráztunk hármasban Krisztinával, mint előző este, meg annyi este előtte.
Meg akarom tudni, hogy hogy történt vele.
Azzal még ráérünk. Az asztalon kék gyertyák égtek. Krisztina szerette a gyertyavilágítást.
Ő imádta a gyertyákat.
Én a vadászat után rögtön átöltözni mentem, te még nem érkeztél meg. Krisztina észre se vette, hogy hazajöttem, ült a kandallónál és olvasott. A szőnyeg felfogta a lépteim zaját, és megijedt, amikor a közelébe értem. De én is megijedtem az arca fehérségétől. Hosszan némán nézett rám tágra nyitott szemekkel. Ez a pillanat majdnem olyan hosszú volt, mint az a másikot hajnalban az erdőn, amikor vártam, hogy meghúzza ravaszt. A szemembe nézett, mint a vallat. Megkérdeztem tőle, hogy oldjam a pillanatot. Mi az, amit így vacsora előtt olvas? Krisztina egy trópusokról szóló könyvet tartott a kezében. Elhatároztam, hogy nem szólok senkinek a hajnalban történtekről. Elhatároztam, hogy feltűnés nélkül figyeltetni foglak az orvosaimmal, mert az őrület démona uralkodik a lelkeden. Az ember, aki közel áll hozzám, megőrült, ezt hajtogattam, miközben próbáltam megfejteni Krisztina pillantását, mintha megérzett volna valamit a hajnali titkomból. Az asszonyok megérzik az ilyesmit, így gondoltam.
Miért akartalak volna megölni?
Mert gyűlöltél.
Soha. Soha. Most. Talán ezzel a nevetséges komédiával most lehet, hogy valóban gyűlöllek.
Gyűlöltél, és tele voltál bosszúvágyja.
Miért lettem volna?
Na látod, ez az, amit én is sokáig kutattam. Adtál el tőlem semmit, se pénzt, se ajándékot, nem engedted, hogy igazi testvériség legyen ebből a barátságból. Abban az időben nem vagyok olyan fiatal, akkor tudnom kellett volna, hogy ez a jel gyanús és veszélyes.
Milyen jel? Miről beszélsz?
Aki nem fogad el részleteket, valószínűleg mindent akar, az egészet.
Henrik, te beteg vagy. Isten bizony, hogy félni kezdek tőled.
Te voltál mindig a műveltebb, te voltál a tehetség, de a lelked mélyén görcsös indulat szorongott. Vágy másnak lenni, mint ami
soha,
vagy.
Soha, soha nem akartam más lenni. Soha. Ez
a legnagyobb csapás az emberiség számára. Vágy másnak lenni, mint ami vagyunk, pedig az életet csak úgy lehet elviselni, ha elfogadjuk azt, amit magunknak és a világnak adni tudunk. El kell fogadnunk az árulást, a hűtlenséget, a csalást. El kell fogadnunk más emberek szellemi vagy jellembeli kiválóságait.
Te most magadról beszélsz? Nem tudtam elfogadni a kiválóságaidat? Mit képzelsz te magadról? Minek hiszed te magad?
Nem tudtad elfogadni, hogy belőled hiányzik az, amit nekem megadott a származás és a nevelés.
Henrik, ha megvannak még az orvosaid, figyeltesd inkább magad.
Származás! Én köpök a származás!
És nem csak a származásról beszélek. Gőgös lettél. Nem bírtad elviselni a szeretetet, ami felém sugárzott a világ.
Az igaz! Téged mindenki szeretett. A származásod, meg a neveltetésed.
Na, csak hogy végre elismered.
Csak hogy van ebben valami ringyószerű, tudod? Ó, hát a világ kiválóságai, hát mindenki imádja, mindenki szereti. Van ebben valami ringyószerű.
De a hibát én követtem el, nem ismertelek eléggé. Belenyugodtam, hogy nem mutatsz meg magadból mindent. Tiszteltem az értelmedet, azt a különös, keserű fölényt, ami a lényedből sugárzott. Elfogadtalak így, ilyennek, mert barátságunkat olyannak képzeltem, mint a mondakörökben a régi férfiak barátsága. A legmélyebb barátság.
Igen. Mert különböztünk, és mégis összetartoztunk. Kiegészítettük egymást, szövetségesek voltunk. Emberi egyesség, igen. Igen, az volt. Barátok voltunk, és ezt nem tudja semmi sem kárpótolni az életben.
Úgy van, úgy. És ha nem vagyunk barátok, te nem emeled fel hajnalban a fegyvert az erdőn, és ha nem vagyunk barátok, én másnap nem megyek el a lakásodra.
Te másnap elmentél a lakásomra?
Igen.
Ezt nem tudtam.
És ha nem vagyunk barátok, te másnap nem szöksz el a városból, és ha nem vagyunk barátok, nem térsz vissza 41 év után, mint gyilkos gonosztevő, aki visszalopakodik a te
cintelére. Tett! Miféle tett?
Lehet, hogy te nem tudsz semmit.
Mit kellene tudnom?
Elszöktél! Szó nélkül, búcsú nélkül, elszöktél!
Sökés! Erős a szó! Végül is nem tartoztam senkinek semmivel. Rangomról lemondtam úgy, ahogy illik. Nem maradtak utánam piszkos adósságok. Nem ígértem senkinek semmit, amit ne tartottam volna be. Szökés! Erős a szó!
Elszöktél ezen, nincs mi szép
Péter. A magam ura voltam, nem tartoztam én elszámolni senkinek.
Másnap elmentem a lakásodra. A legényet fogadott, megkértem, hagyjon magamra a szobákba, ahol eddig éltél. Amíg itt szolgáltál a városba, egyetlen egyszer sem hívtál el a lakásodra, egyetlen egyszer sem. Akkor még nem tudtam, hogy miért.
De akkor felmentél.
Felmentem, és mindent megértettem, megértettem, hogy fölépítetted ezt a remek művet magadnak és a művészetnek. Álltam a szoba közepén, mindent jól megfigyeltem, még most is emlékszem a szoba világítására, még mindig érzem a nehéz angol dohányszagot, látom magam előtt a tárgyakat, a bútorokat, a keleti szőnyeget, a lovasképet a falon, a heverőt, még egy dohányzóba való bordószínű bőrkarosszékre is emlékszem. A heverő nagy volt, látszott, hogy azt külön csináltattad, mert errefelé nem árulnak ilyet. Nem is heverő volt, francia ágy. Két embernek való.
Milyen jól emlékszel, te mindenre.
Álltam a zongoránál, az asztalon kristályváza, benne három szál orchidea. Ezen a környéken csak az én üvegházamban nevelnek orchideát. Hogy kerül ez ide? Álltam, és rájöttem, hogy közöttünk éltél, de soha nem tartoztál közénk. Titokban fölépítetted magadnak ezt a remek művet, ezt a lakást, de magadnak és a művészetnek éltél. És talán soha nem szerettelek olyan mély hittel és barátsággal, mint akkor, ott, a titkaidat látva.
Titkaimat ott hagytam neked?
Igen, nem tudtam.
Nem, én mindent összepakoltam. Nem maradhatok.
Valamit ott hagy.
Semmi.
De. Valamit ott hagy.
Mi?
Nos, ahogy ott álltam a cinkos titokban, a barátság mély érzésével, nos, akkor egyszer csak belépett Krisztina.
Belépett hova?
A lakásodba. Álltam az ágyadnál, és belépett ő.
Mindketten kortyolnak a boros poharukból.
Krisztinát végül is te mutattad be nekem.
Hát, igen.
Együtt gyerekeskedtetek, ahogy velem is. Te másoltattál hangjegyeket az apjával, az öreg zenésszel, akinek hűdéses keze még jó volt arra, hogy zenedarabokat másoljon, de a vonót és a hegedűt már nem bírta tartani. És milyen kedves, jókedélyű ember volt.
Mindig nevetett.
És megnevettetett.
Igen. Mindenkit megnevettetett. Hát a modorával, meg a játékosságával. Mindenki nevetett körülötte.
Így ismerted meg Krisztina apját. Krisztina 17 éves volt, amikor engem bemutattál neki. 17 éves. Emlékszel még rá 17 évesen?
17 éves volt akkor. Milyen furcsa kislány volt, egy kisé német, kisé olasz, a többi pedig magyar.
Volt benne egy csöpp lengyelvér is az apja után.
Ő maga olyan minősíthetetlen és olyan osztályozhatatlan volt, hogy egyetlen osztály, egyetlen fajta nem zárta teljesen magába, mintha a természet megkísérelt volna alkotni egy teljesen szabad, független lény.
Olyan volt, mint a vadak, igaz?
Igen, és ezt a nemes vadságot úgy tudta viselni a szívében és az érzékeiben, mint valami mérget, vagy valami örökséget. Nem láttam még embert, aki így tudott volna felelni mindarra, amivel az élet megajándékozza, a zenére, egy hajnali séta az erdőn, egy
virág színére, illatára.
A világra született teremtmények örömével tudott örülni mindennek, amit a világ mutatni és adni tudott.
Igen, mintha személyesen közelett volna a világ minden tüneményéhez. Igen. Igen, ilyen volt ő. Akkor igen, ilyen volt ő. Akkor.
Néha még látom az arcát.
De ebben a házban képet nem találsz róla. Egyet sem. Egyetlen egyet sem.
Krisztina belépett a szobába, és tessék, folytasd itt, hagytad abba, tudni akarom, ezért jöttem ide. Szóval Krisztina belépett a szobába, és...
Úgy van! Belépett! Na. Megállt a küszöbön, hazulról érkezett, egyedül hajtott a könnyű egylovas kocsi. Elment? Ezt kérdezte.
Azt nem kérdezhette.
Intettem neki, hogy igen, elmentél. Elszökött, mondta aztán. Gyáva volt, mondta még.
Ezt nem mondhatta.
De.
Azt, de én gyáva voltam.
Jobb, ha szembenézel
vele. Azt ő nem mondhattad, ne, talán szánalommal
gyűlölettel mondta. Gyűlölettel. Még soha nem láttam ilyennek. Nem fájdalmasan, gyűlöle, állati gyűlölséggel teli.
És más nem mondott. Csak ezt.
Más nem mond, én meg nem kérdezem. Álltunk a szoba közepén, mind a ketten. Aztán Krisztina megfordult, egyenként szemügyre vette a tárgyakat, a bútorokat, figyelte minden pillantását, úgy nézett, mint aki búcsúzik.
Búcsúzik. Ugyan mit ő, Henry?
Mint aki már látta ezeket a tárgyakat, és most búcsúzik tőle. Úgy fordult meg a szobában, úgy nézett körül, ahogy csak otthon néz körbe az ember. Megállt a nagy heverő előtt, egy pillanatra lehúnyta a szemét. Aztán ahogy jött, némám megfordult és elment. Nem mentem utána. A nyitott ablakon át láttam, hogy átmegy a kerten. A rózsák között megy el. A rózsák a napokban kinyíltak, te elutaztál, ő elhajtott a könnyű egylovas kocsit. Nem fárasztalak?
Nem. Folytasd most már, úgyis minden mindegy.
Az előszobában ott állt a legényed, feszes tartásban. Elkaptam a zubbonyát, megemeltem. A hölgy, aki az előbb itt járt, járt már itt máskor is!
Ezt kérdezted tőle? Ezt tudtad kérdezni tőle? Hát akkor hol volt a feltétlen bizalmat Krisztina iránt? Mondd meg! Hol?
Ha nem válaszol, megölöm. De lehet, hogy akkor is megölöm, ha válaszol. Miközben tudom, hogy fölösleges kérdezni, mert Krisztina járt itt máskor is. Többször, sokszor! Fölösleges! Fölösleges!
Felindultan megy az ablak előtt álló karosszékéhez. Szinte beleveti magát. Konrád egy ideig mozdulatlanul áll. Lassan a háta mögé lép. Vívódva, óvatosan megérinti barátja vállát.
Már nem sokáig élünk. Talán egy-két év, talán még annyi sem. Nem sokáig élünk, mert találkoztunk ezt. Mind a kettő nagyon jól volt, éppen elég időm gondolkodni a trópusokon, aztán később Londonban, otthon. Házomban. 41 év. De visszajöttem, mert Nem tehettem másképpen, és te megvártál, mert nem tehettél másképpen. Mind a ketten nagyon jól tudtuk, hogy ha még egyszer találkozunk, akkor vége lesz az életnek, és mindannak, ami természetesen az élet megajándékozott bennünket, mert az olyan titokban, ami kettőnk között lappang abba, félelmetes erő van, égeti az élet szövedékét, mint valami gonosz sugárzás, de ugyanakkor feszültséget is ad. Életerőt ad. Kényszerít rá, hogy élj! Amíg az embernek dolga van a földön, addig él. Élteti egy titok, egy barát, egy találkozás ígérete, és addig nem hallhat meg. Addig nem hallhat meg, amíg ez a találkozás létre nem jött.
Örülök, hogy te is így gondolkozol. Ez a várakozás éltet. Ha nem tudom, hogy egy napon visszajössz hozzám, talán én indulok el tegnap előtt, vagy 20 év előtt, hogy megkeresselek, mert megkerestelek volna. Tudod? Úgy látszik, ami az embernek fontos és igaz, az tudja az ember. Neked van igazad, tudja. Rádió és telefon nélkül is az én házamban nincs se telefon, se rádió, mert megtiltottam, hogy a világ mocskos és szennyes zörejét beengedjék a szobákba, ahol élek. A világ nem tehet már ellenem semmit. Új világrendek megsemmisítetik az életformát, amiben születtem, támadó és forrongó erők. Megölhetnek, elvehetik a szabadságomat, az életemet. Mindez már közömbös. De ami fontos, hogy én nem alkuszom a világgal, amelyet megismertem, és amelyet kizártam az életemből. És a modern segédeszközök nélkül is tudtam, hogy egy napon visszajössz hozzám. Tudtam, nem sürgettem a pillanatot, de most itt van.
A kandalló fölül leemeli a két kardot.
De most itt van.
Az egyiket Konrad lába elé dobta.
Hagyd ezt abba. Mit akarsz most ezzel?
Védd magad, százados!
Csak nem képzeled, hogy most neki kezd neki.
Védd most magad!
Eszembe sincs!
Miért csak te ölhetsz 40 évig árulással? Én nem!
Abba hagyni!
Mini sietett be. Kiragadja kezükből a kardokat, átviszi a másik szobába. A tábornok nevettében egy székre dől. Nini visszajön, Henrik mögé áll.
Valamit el kell neked mondanom. Mikor Krisztina haldoklott, téged hívott.
Igazán? Én itt voltam.
Itt voltál, és mégse voltál. Itt olyan messze voltál, mintha elutaztál volna. A vadászházban voltál, és ő haldoklott. Egyedül volt velem reggel felé, akkor téged hívott. Azért mondom ezt, hogy tudjad. Ma este. Tudjad.
A két férfi egyedül marad.
Téged hívott utoljára? Téged hívott, amikor haldoklott, Isten? Nem mentél be?
Nem mert pont te felelősségre vonni engem. Ezt sem tudod meg, ha Nini nem jön be. Akkor mit tőled a magabiztosság, ez a túlzott önbizalom, amit akkor este, mielőtt elszöktél?
És még volt erkölcsi bátorságot, hogy elgyere hozzánk vacsorára.
Miért ne lett volna? Nem hozzád jöttem. Én Krisztinához jöttem.
Egy szóval sem említetted neki a szarvast, hogy nem lőtted meg. Egy szóval sem utaltál a hajnali kalandunkra. Ehhez a trópusokról kezdtél el beszélni, olvasd el, Krisztina, a könyveket, amiket szereztél
neked. A trópusokról.
Igen, kizártatok a társalgárból, mert fogalmam sem volt a trópusokról. Csak amikor már tudtam, hogy megcsaltatok, akkor idéztem vissza a jelenetet és a szöveget, és őszinte elismeréssel kellett tudomásom adnom, milyen tökéletesen színészkedtetek mind a kettő.
Nem színészkedtünk, csak veled soha nem lehetett komoly dologról beszélgetni. Ismertél engem, ismertél Krisztinát, ismertél bennünket.
Ismertelek téged, ismertem magamat, ismertem Krisztinát, hiszen jóformán együtt éltünk. Nem volt hét, hogy 3-4-szer ne vacsorázzál volna nálam. Napközben együtt voltam veled a városban. A kaszában, Krisztina napjait, éjszakáit, testét, lelkét úgy ismertem, mint magamat.
Magadat soha nem ismerted.
De itt valami más, valami titokzatosabb. Krisztina soha nem hazudott. Tudod, hogy volt egy naplója?
Milyen?
Ne tette süketnek magad, naplója!
Erről se tudta.
A sárga füzet, a sárga könyv. A házasságunk elején megegyeztünk, hogy ez a könyv mindig ott lesz a íróasztal a fiókjában. Két kulcs van hozzá, az övé és az enyém. Ez a napló, ez a legbizalmasabb ajándék, ami férfi és nő között lehetséges.
Te elolvastad az ő titkos gondolatait?
És hogy elolvastam. El kellett olvasnom, ez volt a megállapodás.
Te még erre is képes voltál, hogy naplót írasz vele, hogy igazolt magad, amikor elolvasod? Tudhattad, hogy Krisztina nem hazudik. Krisztina mindent leír.
És miért akadsz fönn ezen? Kényelmetlen az igazság?
Te micsoda! Zsarnok voltál vele.
Én? Hiszen ő kérte az egészet. Hálás akart lenni. Azért is találta ki ezt a különös ajándékot, ezt a naplót. Ez a könyv, ez tele volt meglepő, apró vallomásokkal. Eleinte csak egy-két megjegyzés. Játékosságomat. Igen. Hihetetlen boldog voltam abban az időben. Enyém a világ! Megtaláltam a nőt, akinek minden szavát, minden mozdulatát tökéletes visszhanggal fogadom. Gazdag vagyok, fiatal vagyok, szeretem a szakmám. Micsoda csodálatos boldogság! Milyen törésmentes boldogság! Az ember szinte fél az ilyen tökéletes boldogságtól.
Nem, ebben elég volt, én ezt nem hallgatom soha.
De végighallgatod a boldogságot.
Nem érdekel a boldogságot.
Akkor legalább tudd, hogy milyen volt.
Nem tudhatom. Én nem voltam boldog. Soha.
Ez igaz. De szeretted volna megtudni, ezért vetted volna előt.
Mesélj a naplójáról.
Kész vagy rá?
Halott vagyok. Mesélj.
Krisztina rövid szavakkal írt nekem, mintha álomban beszélne hozzám. Néha egész mondatot, de aztán csak szavakat. De én boldog voltam. Az őszinteségnek ezek a vad fellobbanásai sem tudták elvenni a boldogságomat. Egész házasságunk alatt írt nekem csodálatos őszinteséggel. Aztán elérkezett az életembe az a nap, a vadászat napja. Ránk köszöntött az éjszaka, de elmentél, ő jött.
Te pedig azt hiszed, hogy megtaláltad bennem a bűnöst, az egyedülit.
Nem, annyira ostoba nem vagyok. Az emberrel nem csak történnek a dolgok, az ember csinálja is, ami történik vele. Nem igaz az, hogy a végzet vakon lép be az életünkbe, nem, mi tárjuk föl előtte az ajtót, és betessékeljük a
végzetet, úgyhogy felmentelek az alól, amit úgy érzed magadban, hogy bűn.
Nem, barátom, engem ez már nem érdekel. Én két kérdésre akarok választ kapni. Nem akarok úgy meghalni, hogy ne tudjam a válaszodat. Azért hozattalak ide, azért teszek meg mindent, pedig lehet, hogy csak annyit kéne mondanom, Konrád, a barátom vagy én szeretlek, de megőrülök, ha nem tudhatom a válaszodat. Jogomba áll úgy átmenni a halálba, hogy könnyen tegyem, nem leszom kegyetlen, hogy ezt elvett tőlem.
Konrád megadóan ül le.
Lehet, hogy igazad van. Kérdezz. Talán tudok rá válaszolni.
Két kérdés. Lehet, hogy most azt hiszed, azt akarom tőled megkérdezni, hogy csak ugyan meg akartál engem ölni akkor hajnalban az erdőn, de hogy engem ez már nem érdekel, nincs tétje. Az is lehet, hogy azt hiszed, azt akarom megkérdezni tőled, hogy szeretője voltál-e Krisztinának, megcsaltál-e, ő megcsalt-e a hétköznapok vacak értelmében, engem már ez sem érdekel. Ha meg akartál ölni, csak sajnállak érte, mert át kellett élned a pillanatot, hogy eldöntsd, megölde az hozzád legközelebb álló embert. És mit kezdhetnék egy legénylakás füllett titkaival, egy házasságtörés rothadt anyagával? Ott itt boldogtalanok, megcsalni lehet engem, de megkerülni egy kisvárosban, az lehetetlen. Mit tudtál volna vele csinálni? Elviszed el? Hát le kell mondanod a rangodról, szegény vagy, Krisztina is szegény, tőlem nem fogadhattok el semmit, szökni nem tudsz vele élni, nem tudsz vele...
Szökni nem tudok vele élni, nem tudok vele.
El nem veheted, szeretőnek nem tarthatod meg, mert az veszélyes, még a halálnál is veszélyesebb, hiszen naponta szembe kell nézned az árulással, hogy számot kell adnod nekem, de te az erdőbeli alkalmat is azért mulasztottad el, mert soha nem voltál elég erős a nagy tettek végrehajtása.
Erős voltam. Végig csináltam. Ehhez erő kell.
Mindent tudok, és mégsem tudok valamit. Ezért kellett élnem, és várnom a válaszodat.
Kérdezz.
Tudod, Krisztina, arról, hogy te akkor hajnalban meg akartál engem ölni az erdőn? Na, nézd csak!
Elhozza az ablak előtti kis asztalkáról a szalaggal átkötött füzetet.
Krisztina válaszolt, egész biztosan válaszolt erre a kérdésre ebben a naplóban, amelyet vezetett, és amelyet akkor este elrejtett előlem. Ez a könyv akkor eltűnt. Jóval Krisztina halála után találtam meg egy dobozban Krisztina tárgyai között. Ebben a könyvben valószínűleg az igazság van, mert Krisztina soha nem hazudott. Én még nem nyitottam fel, mert nem tudhattam, hogy neked küldi-e a síron túlról ezt a vallomást, vagy nekem. Akarod, hogy együtt olvassuk el Krisztina üzenetét? Akarod, vagy nem mered elolvasni?
Erre a kérdésre
nem válaszolok. Értem. Nini! Ébren vagy még?
Láthatod? Én már nem fekszem le.
S
Soha! Itt van még.
Itt van. Égesd el azt a könyvet.
Most?
Most, azonnal.
Ezt még megteszem neked.
Mini a kandallóba dobja a naplót. Henrik az ablakhoz lép, kitárja a fatáblákat.
Válaszolhatsz a kérdésemre. Nincs többé tanú, aki ellened vallana. Tudod, Krisztina, arról, hogy te akkor hajnalban meg akartál engem ölni az erdőn? Felelsz?
Előbb meg akarom tudni, hogy hogy történt vele.
A lakásodról elmentem haza a kastélyba, a szobámba, és vártam. Vártam Krisztinát, hogy megöljem, hogy megmondja az igazat, hogy megbocsássak.
Hogy megbocsáss. Te ennyire szeretted?
Estig vártam, akkor lementem a vadászházba, mert nem jött.
És aztán?
Oda költöztem, ott éltem.
Nem is találkoztál vele?
5 évig nem láttam Krisztinát. Halottan láttam újra, amikor Nini üzent, hogy jöhetek, mert meghalt. Tudtam, hogy beteg.
Tudtam. Tudtad.
Tudtad, és mégsem mentél el.
Úgy tudtam, a legjobb orvosok kezelik.
És nem is, egyszerűen nem érdeklődött. Nem akartad tudni, hogy mi van vele?
De. Naponta jelentették nekem, hogy mi történik a kastélyban, akkor is, amikor Krisztina még nem volt beteg, és azután is, amikor beteg lett, és elhatározta, hogy meghal, mert én hiszem, hogy ilyet lehet elhatározni.
Megbetegedett. Hogy visszahívjon téged?
Nem segíthettem Krisztinán, titok volt közöttünk.
És ha üzen, akkor...
Üzen, érted, akkor mi történik? Megtörténik az akarata. Ha azt kívánja, hívjalak, vissza elmentem volna a világba, és visszahívlak. Ha azt kívánja, öljelek meg, megkerestelek volna a világ végén, és megöllek. Ha el akar válni, elválok. De ő semmit nem akart. Krisztina csodálatos, nagyszerű teremtmény volt. Őt is megsértették azok, akiket szeretett. Az egyik azzal, hogy elszökött egy szenvedély elől, a másik azzal, hogy megtudta az igazat, várt és hallgatott.
Tehát, ha én akkor hazajövök?
Elvihetted volna őt. Senki és semmi nem állt volna az utadba. Valószínűleg ő is erre várt, én nem mozdultam. Csak benned bízhatott.
Csak bennem bízhatott. csak bennem bízhatott.
Krisztina meghalt, látod? Felelt ő mindkettőnknek, mert a halottak mindig jól felelnek. Csalás, árulás, hűtlenség, mindezek csak szavak, de ami nem szó, ami maga a rideg valóság, hogy Krisztina meghalt, és mi ketten élünk.
Igen. Mi ketten élünk.
Mi ketten túléltük ezt a nőt. Te azzal, hogy elmentél, én azzal, hogy itt maradtam. Túléltük gyáván vagy vakon, sértődötten vagy okosan, túléltük, ez tény. És aki túlél valakit, az mindig áruló. Túlélni valakit, akit annyira szerettünk, hogy ölni is tudtunk volna érte. Túlélni valakit, akihez olyan közünk volt, hogy majdnem belehaltunk. Nos, ez egyike a világ titokzatos és minősíthetetlen bűntényeinek. A törvénykönyvek nem ismerik ezt a bűnt. De mi ketten tudjuk. Nem válaszoltál a kérdésemre.
Most már nem is válaszolok.
Jó.
Végül is mindent megbeszéltünk. Ideje, hogy elmenjek.
Ha el akarsz menni, a kocsi vár. Nini kikísér, szereti kikísérni a vendéget.
A vadász jön be. Fölsegíti a vendégre a felöltőt. Kezébe adja a kalapját.
Visszamész Londonba?
Igen.
Ott akarsz élni?
Élni. És meghalni.
Hát ez természetes. Nem akarsz maradni még pár napot? Találkozni valakivel, megnézni valamit? Nem láttad a sírt?
Nem akarok én már találkozni senkivel is. Nem akarok én már látni semmit.
Nem jön Nini, hogy kikísérjen.
Messze lehet. A gyertyák. Látod? A gyertyák csonkig égtek.
Ketten a már alig pislogó lángokba néznek.
Két kérdés. Azt mondtad, melyik a másik?
A másik az, hogy vajon nem ez volt-e az életünk igazi értelme? Ez a kínos vonzódás egy nőhöz, aki meghalt.
Miért kérded? Tudod, hogy így van.
Kimegyek magam. Nem jön Nini, hogy kikísérjen.
Messze jár.
Üdvözlöm Ninit.
Köszönöm. kocsi vár.
Henrik kezet nyújt. Kezük hosszan egybe kulcsolódik. Mélyen meghajolnak egymás előtt. Konrád távozik. Henrik a kitárt ablakhoz lép. Kezével búcsút int a távozónak. Kedves hallgatóink, közvetítést adtunk a Pesti Magyar Színházból. A gyertyák csonkig égnek. Márai Sándor regényét színpadra alkalmazta Posgai Zsolt. Dramaturg Márai Enikő. A szereposztás a következő volt. Henrik Avar István. Konrád Agárdi Gábor. Nini Csernus Marian. Vadász Mihály Pál. Az előadást Iglódi István rendezte. A rádiófelvétel hangmérnöke Orosz Péter, technikai munkatársa Szendi Antal és Vojk Károly. Bemondó Gémezei Mária. A közvetítést Csaba Klári vezette.